Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Magyaris Tamás külpolitikai szakértőt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzorát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hogy elfogadta a meghívásunkat. Két nappal vagyunk éppen a magyarországi parlamenti választások után, és egy héttel azután, hogy az amerikai elnök G.D. Vance itt járt Budapesten, egyébként éppen a magyar-amerikai barátság napjához időzítve. Diplomáciai szempontból is fontos esemény volt ez, de hát számos gazdasági megállapodás is született a látogatáshoz kapcsolódóan. Az egyértelmű, hogy az elmúlt időszakban Donald Trump elnöksége óta igen jók a magyar-amerikai kapcsolatok. Maga az elnök és G.D. Vance alelnök is többször és hangsúlyosan támogatásáról biztosította Orbán Viktort. Most a Fidesz választási veresége után, egy új kormány beiktatása után majd változhat ez a viszony?
Hát feltétlenül változni fog azért a viszony, és itt tulajdonképpen nem is elsőbben arról van szó, hogy milyen megállapodások születtek, ha valóban születtek, mert ezek kormányközi megállapodások, tehát nem emberhez kötöttek, illetve itt azért módosítanék, meg vannak úgymond személyekhez kötött ígéretek is, és ez az érdekes tulajdonképpen.
Például az a pénzügyi védőpajzs?
Igen, tehát az, hogy potenciálisan Magyarország eszközbeszerzés sajt végre, főleg a hadipari eszközbeszerzés, szerzést, amerikai befektetések általában ezek nem pont kormányfüggőek, mert a Biden kormányzat alatt is azért eléggé sok amerikai befektetés érkezett Magyarországra. Az üzlet az üzlet. A védelmi beszerzéseket nyilvánvalóan felpörgeti az, hogy Magyarország a legújabb megállapodás szerint, a NATO tagállamokat érintő megállapodás szerint GDP arányosan 5%-ot költ védelmi kiadásokra. Igaz, hogy ez tulajdonképpen 3,5 és 1,5%, tehát a 1,5% inkább infrastruktúra és így tovább, de hát az is nagyon fontos, és abban amerikai váltók részt vehetnek, de például több százmillió dolláros rakétavédelmi rendszerről is szó volt, vagy pedig ezen túlmenően egy olyan hosszabb távú 20 milliárd dolláros üzletről, amiben az amerikaiak
moduláris reaktorok,
nukleáris reaktorokat, és itt...
Ez voltaképpen még azért ez egy terv.
Ez terv, igen, de ez Magyarországon túlmutat olyan szempontból is, ez nem csak Magyarországra vonatkozna feltehetően, hanem a Westinghouse, vagy a General Electric, vagy egyéb vállalatok, amelyek ebben benne vannak, inkább regionális mértékbe vagy regionális mércével gondolkoznak. Tehát ezek kormányközőek. Na most, ami
igen,
érdekes...
De bocsássam meg, csak zárójelbe hozzátéve, hogy a Westinghouse-t említette, hogy a Westinghouse és az MVM is kötött egy megállapodást. Igen. Amerikai technológia, igen, alkalmazására, hogy a paksi atomerőmű egyes blokkjának,
igen,
a felújítására.
Igen, tehát ezek kormányközőek. Na most, ami érdekes ebbe a szempontból, az többek között azok a személyes ígéretek, személyre szóló ígéretek, amelyeket Donald Trump tett többek között, mondjuk az orosz olajra vonatkozó szankciók ügyében. Uh-huh. Tehát hangsúlyozottan mondta Trump is, és J.D. Vance is, hogy ez Orbán Viktornak, illetve a Fidesz kormánynak szól, illetve az a fajta pénzügyi, úgymond ergyő is, ami adott esetben, hogyha Magyarországnak a pénzügyi helyzete olyan, akkor az amerikaiak úgymond a kormány mögé állnak. Na most ez azért érdekes fel ez az olajkérdés, mert erős a gyanúja az embernek, hogy a barátság olajvezeték eléggé hamar meg fog javulni. Tehát viszont orosz olajat szállít. Tehát, igen, hogyha eddig azért nem jött orosz olaj, mert a barátság körülvezeték idézőjelben sérült. Most, hogyha a barátság körülvezeték épp lesz, akkor viszont már szankciós, amerikai szankció alá esik az orosz kőolajnak az exportja, illetve behozatala. Tehát ez egy érdekes kérdés lesz, hogy ebbe a helyzetbe mit lép az amerikai kormány, hogy kiterjeszti ezt az új kormányra, vagy pedig valóban személyre szólóan Orbán Viktor kapta.
Minden esetre ugye a kőolaj vonatkozásában született egyébként szintén egy megállapodás, igen, ugye G.D. Vance látogatásakor, egy 510,000 tonna amerikai kőolaj vásárlására 500 millió dollár értékben. Igen. Ez mondjuk az összmagyar felhasználás tekintetében
ez egy töredék, hogy 5-6%-ról van szó, és ez nem amerikai olaj lenne, idézőjelben, hanem amerikai vállalatok által termelt, közel-keleten, bárhol termelt olajról lenne szó. Tehát valóban mondjuk ez a MOL üzlet, ez maradhat, idézőjelben, mert ez egy két vállalat között, illetve amerikai kormányzat és egy magánvállalat között szerződésről van szó. De a másik olajkérdés az, hogy a szankciós politika érvényes-e vagy nem érvényes a továbbiakban,
az egy kérdés lesz.
Illetve az, hogy most az is nyilvánvaló, hogy az Európai Unió mondjuk elnézőbb lesz a magyar kormánya szembe különböző úgymond hát deficit eljárás és egyéb szempontból, de olyat is lehetett hallani, hogy augusztus végéig ezek nem nagyon rendeződnek. És a kérdés az, hogy odáig a pénzügyi helyzet hogyan alakul, mert azért a pénzügyi helyzet úgy tűnik, hogy eléggé súlyos, mert Magyar Péter az első sajtótájékoztatán hangsúlyosan beszélt arról, hogy mennyire fontos lenne a financiális, tehát a fiskális és a pénzügyi politikát összeegyeztetni. Feltétlenül nem véletlenül említette ezt az ügyet, mert esetleg olyan a magyar pénzügyi helyzet ilyen pillanatban, hogy mondjuk a borotval ilyen táncol, vagy olyan kötelezettségek vannak, amelyeket rövid időn belül kell teljesíteni. Tehát ez is egy olyan kérdés, ami változtathat a magyar-amerikai kapcsolatokon. Személyre szólóan nyilvánvalóan Orbán Viktornak a személyi kapcsolatai sokkal jelentősebbek, mint Magyar Péteré.
Igen, mert meg volt egy kölcsönös politikai rokonszenv, és egy nagyon hasonló
rokonszenv, ideológiai szépeken keresztül, alapállás. A béketanácson keresztül, az, hogy 2016 óta Orbán Viktor kiáll Donald Trump mellett, és azért Magyar Péter nagyon sok szempontból egy ismeretlen mennyiség az amerikaiaknak, feltétlenül azért elég sok mindent tudnak róla, ami vagy jó, vagy nem jó, de hát végül is azt a személy kapcsolatot nehéz lesz kialakítani.
Tulajdonképpen nyilván ezek még ilyen, hát úgymond kötelező udvariassági politikusok gesztusok voltak, mert ugye G.D. Vance a budapesti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy bárki is lesz Magyarország új miniszterelnöke, az Egyesült Államok együtt fog vele működni, és Magyar Péter is azt hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány kiemelt partnerként tekint az Egyesült Államokra, mind NATO szövetségesként, mind pedig gazdasági partnerként. Hát itt ugye konkrétumok nincsenek, ezek gondolom ilyen udvariassági gesztusok.
Igen, hát nyilvánvalóan az államközi kapcsolatoknak egy szegmense mindössze a személyi kapcsolatrendszer. Döntően a pénzügyi, katonai, politikai érdekek szabják meg, és általában azért nem szokott 180 fokos fordulat bekövetkezni abban az esetben, hogyha a kormányváltás van az egyik vagy másik országban. Magyarország szempontjából pedig hát abszolút egyértelmű, hogy az Egyesült Államokkal való jó viszony az egy létérdek többek között. Nyilván az Egyesült Államok máshogy tekint Magyarországra, hát a méreteket sok minden egyebet tekintve, de hát itt a jövő kérdés az, hogy ezek a személyi kapcsolatok hogyan vihetők át az új kormányzatra, illetve azok a nyitott kérdések, amelyekről előbb beszéltünk, azokat hogyan fogják rendezni a közeljövőben.
Az amerikai alelnök budapesti látogatás után, ugye G.D. Vance innen Budapestről egyenesen Pakisztánba, Iszlamabadba utazott, hogy az iráni küldöttséggel tárgyaljon. És hát ez ugye különleges jelentőséggel bírt, hiszen én azt olvastam, hogy jó évtizede ez volt az első közvetlen amerikai-iráni egyeztetés, és egyúttal a legmagasabb szintű megbeszélés az 1979-es iszlám forradalom óta. Tehát nagy várakozások előzték meg ezt a találkozót, vagy ezt a tárgyalást, de hát a jelentések szerint meglehetősen kudarcosra sikeredett valóban.
Igen, legalábbis az amerikai fél közése szerint nagyon-nagyon mondjuk merev volt a tárgyalási stílus kezdetben, de később mondjuk a 20. óra végén már barátságosabbá váltak. De itt megint csak visszautalnék arra, hogy a személyi kapcsolatok azok másodlagosak, tehát érdekekről van szó. Az álláspontok nagyon távol vannak azért egymástól, úgy tűnik, hogy ezeket
hát meg sikert. Ugye azért úgy ültek tárgyalóasztalhoz, hogy hát azért hetek óta hát egy háborús konfliktus igen. zajlik a felek között. Ráadásul úgy láttam, hogy az iráni tárgyaló delegáció így hangsúlyozottan és jelképesen ugye feketében jelentek meg, és ráadásul még cipőket és iskolatáskákat is vittek magukkal, jelezve azt, hogy ért egy iskolát egy amerikai bombatámadás.
Igen, hát nyilvánvalóan háború során sok minden történik. Nem valószínű, hogy az amerikaiak tudatosan támadtak iskolát. Állítólagosan az iráni haderőnek legalábbis az infrastruktúra nagy részét megsemmisítették, az itengerészet nagy részét ugyancsak, a légierő, illetve a légvédelem nagy részét ugyancsak. Tehát általában ezeket a célpontokat támadták, és az irániaknak a bejelentése szerint hát több ezer halott van, de a civil halottak, tehát a polgári áldozatok száma aránylag kicsi. Akkor lenne nagy, hogyha beváltaná Donald Trump a fenyegetését, és az infrastruktúrát támadnák, tehát hidakat, különböző erőműveket támadnának, akkor elképzelhető nagyobb lenne a polgári lakosság, annak a lakosság számában az áldozat.
Ez a mostani kudarc után esetleg napirenden lehet, mert hát azért a kudarcot jelezheti Donald Trump kijelentése, hogy az amerikai haditengerészet megkezdi a Hormuzi szoros megtisztítását. Ez tulajdonképpen röviddel ezelőtt meg is kezdődött, és hozzátette azt is, hogy végez azzal a kevéssel, szó szerint így mondta, Donald Trump végez azzal a kevéssel, ami Iránból még maradt.
Igen, hát nem lehet tudni, hogy mennyi maradt, ugye, mert az amerikaiak már tavaly a 12 napos háborúban nagyon sok célpontot megsemmisítettek, most ugye a Donald Trump tőle némileg megszokott túlzással már 100%-ot kukat emlegetett, de hát ez itt úgy tűnik, hogy az irániaknak maradt még valami.
Hát közben Irán azért egy-egy amerikai vadászgépet
igen,
lelőnek mégis
az irániak. Egy hatalmas területű ország, olyan földrajzi adossággal, hogy azért arra könnyen el lehet rejteni hegyekbe, a ballongokba, a különböző helyeken fegyvereket, amelyeket nem nagyon lehet földeríteni légi felderítéssel, és hát ahhoz az kellene, hogy mindent tudjak, hogy hol van, hogy a úgynevezett humán intelligencia, tehát az emberi hírszerzés jól működjön. Most az amerikaiak egy olyan listát állítottak össze, úgynevezett vörös vonalakat, amelyek közül három az iráni nukleáris program vonatkozik, tehát Iránnak teljes mértékben fel kell adni a nukleáris programot, át kellene adni az eddigi nukleáris mondjuk fűtőanyagot, amit 60% fölé dúsítottak, a kilévőállásokat meg kellene semmisíteni. A másik három pedig egyrészt a Hormuzi szorosnak az újranyitása, másodszor az Irán által támogatott és feltettem pénzelt úgynevezett proxy terrorista csoportoknak a megszüntetése, illetve ezeknek a támogatásoknak a megszüntetése, harmadik pedig, hogy egy átfogó közel-keleti hát biztonsági és újjáépítési program. Feltett az irányok kezébe nem fognak belemenni.
És hát, bocsánat, az egész katonai művelet megindításakor még azért ott volt, hol erőteljesebben megfogalmazott célként, hol kevésbé erőteljesen megfogalmazott célként, a rezsimváltás elérése.
Igen, de ugye a rezsimváltást Keith Starmer örökjövő megállapodása szerint levegőben nagyon lehet elérni. Feltetően az amerikaiak esetleg túlbecsülték azt a társadalmi elégedetlenséget, ami ténylegesen megvan, hiszen hát komoly több várost érintő tüntetés sorozat zajlott le a támadás megelőző hetekben, de úgy tűnik, hogy nem értékel azt a küszöbb értéket, úgymond, amely meg tudná rendíteni, megrendíteni az iráni vezetést. És hát, hogyha nincs az a belső elégetlenség, tehát nem olyan fokú, akkor kívülről valóban nem nagyon lehet ezt a rezsimváltást megcsinálni, sőt, adott esetben még kontraproduktív is lehet, hogy az irániak meg akkor is, hogy nem nagyon szeretik a saját rendszerüket, úgymond összezárnak a irániak Amerika vagyunk, és nem az amerikaiakkal szemben. Most a legutóbbi hormuzi szoros beli kérdés az érdekes olyan szempontból, hogy az amerikaiak átengedik azokat a hajókat, amelyek nem iráni kikötőből indulnak el, tehát tisztában vannak azzal, hogyha az összes hajót feltartóztatnák, az a világgazdaságba eléggé komoly károkat okoznának, ugyanis a hormuzi szoroson keresztül zajlik a világkőolaj kereskedelmének 20%-a körülbelül, viszont az iráni kőolaj export, a világ kőolaj exportjának mindössze 5-6%-a. Tehát, hogyha az irániakat leállítják, attól még a világ energiállátása simán tudna működni, és az iráni gazdaságot folytanák félig meddig meg. Tehát ezért van az, hogy az iráni kikötőből, olajfinomítókból származó hajókat akarják csak megállítani, mert akkor ezzel csak Iránt tudnák szankcionálni, és nem pedig az egész világot.
Ez lenne az amerikai tengeri blokkádnak úgymond a lényege, de hát ezt vajon akkor az irániak ezt ölbetett kézzel nézik? Vagy
hát ez nem valószínű, hogy ölbetett kézzel nézik, és most a nagy kérdés az, hogy valóban milyen képességeik maradtak. Mert hogyha a korlátozott képességek maradnak, már pedig feltétlenül azért korlátozottabbak, mint amelyek voltak a háború előtt, akkor kérdés az, hogy ezt a blokkádot mennyire tudják föltörni, illetve nem is az, hogy a blokkádot mennyire tudják föltörni, mert feltétlenül az amerikai hadihajók ellen nem nagyon nagy eséllyel vennék föl a küzdelmet, hanem az, hogy megfélemlíteni az öbből menti arab országokat, hogy onnan ne induljanak ki tankerhajók, mert az esetleg elrettentené ezeket az országokat attól, hogy ott föltörtsék a tankerhajókat, és onnan elindítsák ezeket, és az, ahogy mondtam már, hogyha most két számot összeadunk, kivonunk, akkor az már a világ olaj energia követelményének vagy keresletének a 15%-át érinteni, és az már azért komoly mondjuk mennyiség. És egy országot különösen érintene csak az irániakra vonatkozó embargó, az pedig Kína. Uh-huh. Az iráni exportnak a 90%-a
az
Kínában
megy. Ez a szándék is azért benne
viszont
van, nem?
Hozzá Washington kell tenni részéről. Azt, hogy, igen, viszont hozzá kell tenni azt, hogy a kínai importnak valóban csak 4-5%-a jön Iránból, tehát a kínaiak is tulajdonképpen mindent, ami nélkül ezt az Irán elleni olajembargót túl tudják élni. Tehát a kérdés az, hogy mennyire hajlandók elfogadni az amerikaiak által szerintük egyoldalúan a nemzetközi szabályokat és törvényeket felrúgó embargót.
És maga a hormuzi szoros és azon keresztül érkező olaj az Egyesült Államok számára mennyire fontos gazdasági szempontból, vagy inkább mondhatjuk olyan presztízs kérdés, mert hogy Donald Trump egy bejegyzésében utalta arra, hogy az Egyesült Államok, hát úgymond a világ országai számára tesz most szívességet a hormuzi szorosnál, és hát ha megnézzük a számokat, akkor abból valóban az derül ki, hogy az Egyesült Államok valóban sokkal kevesebb olajat szerez be abból a térségből, mint például az európaiak, vagy különösen a távol-keleti országok, az ázsiai országok, vagy ahogy ugye elhangzott Kína. Hát sokkal inkább rá vannak szorulva a hormuzi szorát.
Az Egyesült Államok végül is exportőr az energiapiacon. Hát a cseppfolyósított gáz exportot illetően Európa az egyik fő piac, és ez vártaná ki tulajdonképpen, de ilyen például sokkal drágább, mint az orosz gáz, és a gázvezetéken keresztül érkező energia, olajba is exportőr. Visszatérve, amit mondott, hogy Donátán passzont a többi ország érdekeit, az Egyesült Államoknak a globális úgymond hegemóniáját, vagy primátusát, vagy birodalmát gyakorlatilag egyfajta szolgáltató a birodalomnak, vagy hegemóniának lehet nevezni. Tehát egy ország csak akkor tud a világ tetején ülni, hogyha érdekelt ebben a világ egy jelentős része. Na most az első támok érdekelté tette az országok jelentős részét ebben, és úgymond szolgáltatásokat nyújt. A szolgáltatások között van, hogyha most visszatérünk a Hormuzi szorosra, az, hogy az első támoknak a haditengerészete tartja nyitva az úgynevezett choke points, vagy hát ezeket a szorosokat, amelyeken keresztül a világkereskedelmének a nagy része zajlik. A Malaka szoros például, a Hormuzi szoros, és így tovább. És az Egyesült Államok valóban úgymond idézőjelben szolgáltatást nyújt, ezt nyilván nem ingyen és bérmentve csinálja, mert általában ezt a szolgáltatást, vagy ennek az árát azért sok minden másból visszakapja. De ilyen például valóban az Egyesült Államoknak az elsődleges érdeke nem a saját érdeke az olajnak a mondjuk a szabad folyását illetően, hanem az, hogy a távol-keleti partnerek, Dél-Korea, Japán, az európai partnerek és akár Kína is megkapja az olajat. Ugyanis, hogyha ezek az országok nem kapják meg, akkor közvetetten az Egyesült Államoknak a gazdasága is érintett. Hogyha mondjuk csak Kínát nézzük, a kínai export híresen rendkívül intenzív, több száz milliárd dollárs az Egyesült Államokba, és hogyha Kínában drágább a termelés, mert az energiárakat meg kell fizetni, akkor feltétlenül ők ezt tovább hárítják a fogyasztókra, az Egyesült Államokban megemelkedik az árszínvonal, abban a piacban főleg belpolitikai okokból fődős választások, igen, és így tovább.
Hát akkor voltaképpen azért mondhatjuk, hogy a közel-keleti olajválság, különösen egy elhúzódó olajválság, azért óhatatlanul begyűrűzhet az Egyesült Államokra
természetesen
is.
Természetesen. Tehát az Egyesült Államok nem a Holdon él, bár most ilyen pillanatban már megkerülték a Holdat is, és oda még nem telepítettek semmit. Ezt nem tudja kivonni magát bármilyen óriási ország, bármilyen képességekkel. Ilyen jellegű válság alól nem tudja kivonni magát.
És hát azt tudjuk azért, hogy az olaj meg az üzemanyag az központi kérdés az Egyesült Államokban.
Válságra, ott sem tudta kivonni
magát. De itt is azért ez szinte politikai kérdés. Hát annak idején Trump is folyamatosan támadta a Biden adminisztrációt a magas üzemanyagárak miatt. Akkor egyébként még magasabbak voltak az üzemanyagárak.
Igen, igen. Hát most is azért elég magasak ahhoz képest, hogy mondjuk egy hónap ezelőtt mennyi volt egy galon benzin. Ez most emelkedett. Eléggé széles a skála. Egyesült Államokban átlagosan 4 dollár 30 cent körül van, de vannak olyan államok, kőolajtermelő államok, déli államok, Texas, Oklahoma, ahol alacsonyabb, viszont van olyan állam, mondjuk Kalifornia, ahol a legmagasabb, többek között a környezetvédelmi szabályozás, sok mindegy miatt, ahol majdnem, hogy 6 dollár egy galon benzin. Tehát egy olyan országban, amelyik közúti forgalomra van alapítva gyakorlatilag, egy ilyen még európai szemben még mindig eléggé alacsony ár, mert ugye egy galon az közel 4 liter.
Tehát, nagyon érzékenyek az amerikaiak.
Igen, tehát hogyha ezt átkonvertáljuk az európai árakra, még mindig azt mondjuk, hogy olcsóbbak, de hát az amerikaiak nem ahhoz szoktak hozzá, és nem mondjuk a svájci vagy a francia benzinárakhoz mérik az, hogy Wyomingba vagy Illinoisba milyen árak vannak, az őket nem nagyon vigasztalja, hogy máshol magasabbak, igen, az árak. Tehát megélhetési költségek, magasabb energiaárak, magasabb megélhetési költségek, magasabb élelmiszerár, tehát ez nyilvánvalóan ez végiggyűrűzik az egész gazdaságon, és oda konkludálódik, hogy az embereknek a már csak 29% elégedett a Donald Trump gazdasági teljesítményével. Holott ez egy-két hónap ezelőtt a 40-45% ért el.
Összességében mi mondható el, ugye arról ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy gyengül Donald Trump támogatottsága a közvéleménykutatások szerint, de a republikánus támogatás ezen a téren egyértelmű az elnök mögött, akár az iráni katonai beavatkozás ügyében?
Nem teljesen. Tehát pont a háborúval kapcsolatban volt egy felmérés, az amerikaiaknak átlagosan 61%-kal nem ért egyet azzal, hogy az első államok Iránba a katonák beavatkozott, de hát óriási a szóródás a demokratáknál, 92% nem ért egyet, a republikánusoknál 20. Tehát magyarul a republikánusoknak egyötöde sem tartja helyesnek azt, hogy Donald Trump Iránba katonai beavatkozott. Eleve hát köztudott, hogy a pártok, így a republikánus párt is, de úgy, hogy a demokrata párt is nem teljesen egységes. Tehát ezek elnyő szervezetek, különböző hát árnyalatok vannak. Hogyha a demokrata pártról beszélünk, ez a sokat emlegetett maga, ez a többségi ellen pillanatban, tehát az Make America Great Again, a Trump mögöttiek. Viszont korábban is volt mondjuk a Lincoln projekt, vagy a Never Trumpers, és sokan mások, akik úgy gondolják, hogy a republikánus pártnak nem használ Donald Trump politikája. Jelen pillanatban megnyerte a választásokat, de ez részben annak tudható be, hogy a demokrata párt eléggé súlyos hibákat követett, és gyenge volt. Tehát a demokrata pártnak meg a fő baja az volt, legalábbis az egyik, hogy túlságosan balra ment. Tehát beszélgettünk az energiapolitikáról. Az energiapolitikában a zöldek ráöltették a Biden kormányzatra a politikájukat, ami azt jelentette, hogy leálltak a repesztéses kitermeléssel, a csövezeték építéssel, és így tovább.
És tehát, meg is ugrottak az üzemanyagára.
Tehát nekik az a bajuk, a republikánusoknál pedig a maga, amelyik úgy tűnik, hogy jobbra van az amerikai főáramtól. Most a választásoknál tudni kell azt, hogy a fődős választásokban némileg, legalábbis részben az elnökről szóló népszavazás zajlik. Tehát magyarul az elnök igaz, hogy nincs a szavazólapon, mert ugye négy évre választják meg, viszont az ő teljesítménye elég jelentősen kihathat a képviselők, illetve szenátorjelölteknek az esélyeire.
És hát nincs olyan markáns többsége a republikánusoknak a kongresszusban?
Hát ilyen pillanatban nagyon-nagyon vékony többsége van. Tehát a szenátusban 53-47, ott nem nagyon valószínű, hogy elveszítik a többséget, hogyha egy vagy kétet veszítenek, mindig belefér. Viszont a kongresszus alsóházában, a képviselőházban egy-kettő már jelen pillanatban, és hogyha ott átfordul, abban a pillanatban óriási nehézségekbe fog ütközni Donald Trump személyesen is, mert a demokraták már most arról beszélnek, hogy impeachment eljárást indítanak ellene, tehát megint megkezdődik ez a fajta jogi hercehurc, hogy az elnök, illetve a csapata járhat föl a kapitóliumra, a meghallgatásokra. Másodszor nyilvánvalóan a kongresszusnak megvan az a joga, hogy az úgynevezett erszény hatalmát magához ragadja, tehát minden egyes centet a kongresszus szavaz meg, hát persze 1-2 milliárd az elnöki hatáskörben marad, de hát ezek nem olyan jelentős összegek. Tehát itt megszoríthatják Donald Trumpot. A harmadik dolog Iránnal kapcsolatban. Jelen pillanatban az 1973-as háborús felhatalmazási törvény szerint jogszerűen visel hadat a Közel-Keleten Donald Trump, viszont annak a törvénynek, illetve határozatnak az értelmében ez 60 plusz 30 napra szól, tehát 60 napig kongresszusi felhatalmazás nélkül küldhet amerikai csapatokat külföldre az elnök, és vethet harcba. Hogyha nem kapja meg a kongresszusi felhatalmazást, illetve nem is kéri, akkor újabb 30 nap, hogy visszavonja. Tehát magyarul
hát, ennek már a... egyfajta közhangulatot nagyon befolyásolja, hogy ez még meddig tart, milyen áldozatokat követel.
Milyen áldozatokat? Eddig ugye hát tizennyány halott van, ez még elviseli.
Azért, amikor mondjuk az Öböl térségéből majd a repülőgépeken érkeznek a nemzeti lobogóval letakart koporsók, az amerikai katonák holttestével, az már jelentősen átértékelheti a közhangulatot. Márpedig éppen a Brit Guardiant néztem, és azt írják, hogy egyre inkább az eszkaláció logikája kezd érvényesülni, Irán valószínűleg nem fog meghátrálni, és úgy dönthet, hogy tengeren próbára teszi például az amerikai elszántságot. Ugye ott vannak a tengerészgyalogosok, 2500 tengerészgyalogos érkezett a közelmúltban az Öböl térségébe, és hát azért ennek nyomán a konfliktus veszélyesebb formákat ölthet, akár tengeri konfrontáció, újabb légi csapások jöhetnek, és hát ez egy olyan forgatókönyv lehet, ami nem feltétlenül kedvező az Egyesült Államok számára, és személyesen Donald Trump is a republikánusok számára.
Ez egy kis túlzás a Vietnám 2.0-nak is lehetne hívni, persze nem tartunk még ott, de a Vietnám is nagyon szerény méretekkel kezdődött. Az elv érdekes itt. A vietnámiak kezdettől fogva az észak-vietnámiak azt mondták, és meg is mondták az amerikaiaknak, hogy önök elő fogják bedobni a törők között, mint mi. Független attól, hogy milyen arányok vannak az áldozatok között, az önök veszteségi küszöbje a sokkal alacsonyabb, mint a miénk. Mi el tudunk viselni sokkal több halottat, sokkal több áldozatot, mint önök, és az valóban így történt. A másik pedig az időfaktor. Egyrészt ugye ez a kongresszusi beavatkozás, másodszor pedig, hogyha elhúzódik ez a konfliktus, akkor hát a korábbiakban eléggé hosszan mondjuk elemzett vagy ecsetelt gazdasági kérdések ott lesznek a napirendi ponton és a kampány témák között, és ezek ilyen pillanatban nem használnak a republikánusoknak. A Donald Trumpnak a személyes népszerűsége 37-38%, ahogy mondtam, a gazdasági teljesítménye 29% az amerikaiak többsége szerint, és ebben eléggé jelentős mértékben benne vannak a republikánusok is. Nyilván a demokraták egy emberként elutasítják, és a függetlenek többsége. És hogyha ilyen számok maradnak, akkor nyilvánvalóan ez nem fordítódik le egy az egybe arra, hogy mondjuk Kentucky 5. választókerületébe milyen eredmény születik, de nagyon sok helyen a jelöltek nem tudják lerázni magukról azt a terhet, ami Donald Trumpnak a külpolitikai és a belpolitikai gazdasági teljesítménye jelent számukra, és a demokraták úgymond eléggé könnyű célpontokat találhatnak abba, hogy Trump ugye azt ígérte, hogy véget vet ezeknek a véget nem érő háborúknak, és mégis idézőjelben se a véget nem érő háború, hogyha még mindig tart akkor.
Igen, és hát ugye február végén indult meg ez a katonai művelet, és akkor ugye Donald Trump 4-5 hetes időtartamot jelölt meg, hát ezen már igencsak túl vagyunk, és a vége még nagyon nem látszik.
Igen, tehát erre utartam, hogy az irániak úgy tűnik, hogy egyrészt nagyobb veszteséget hajlandók elkövetni, mint az amerikaiak, hát nyilván nagyobbak a veszteségeik emberben, és ők az időre is játszanak. Ők nagyon jól tudják, hogy milyen belpolitikai nyomás nehezedhet gazdaságilag, politikailag Donald Trumpra. Az iráni vezetés, akár hogyha mondjuk az ajatollahok, illetve azt hiszem most nem is ajatollah, Ali Khamenei fia egy szinten lejjebb van, de akkor mondjuk a vallási vezetés, vagy pedig a forradalmi erőknek, vagy a forradalmi gárdának a vezetése arra játszhat, hogy az amerikaiakat sürgeti bizonyos szempontból az idő, és hogyha ők húzzák az időt a tárgyalásokon, véget nem ér, tárgyalásokba bonyolódnak, mind ahogy a vietnámiak is. Tehát mondjuk annak idején Harry Kissinger emlékiratából tudjuk, hogy majdnem, hogy évekig úgy zajlottak le a tárgyalások, hogy a vietnámiak ugyanazt a 30 oldalt felolvasták nap, mint nap az amerikaiaknak. Amerikaiak hát hasonlóképpen felolvasták, és aztán semmi nem történt, mert a vietnámiak arra játszottak, hogy az amerikaiak elő fogják behúzni behunyni a szemüket, és így is történt bizonyos szempontból. Irániak tulajdonképpen, legalábbis ahogy lehet látni, erre játszanak, hogy az amerikaiak nem fognak megkockáztatni egy szárazföldi hadműveletet, mert az óriási áldozatokkal járnak, 90 milliós ország, az iráni forradalmi gárda rendkívül erős, plusz egy több százezres milíciáról beszélünk.
Igen, katonai szakértők azt mondják, hogy ez egy százezres nagyságrendű amerikai kontingens kellene ahhoz, hogy egyáltalán egy ilyen szárazföldi művelet meginduljon.
Igen, tehát ez még csak nem is Irak, vagy nem is Afganisztán, pedig azok is mibe torkoltak több éves, vagy hát Afganisztán esetében két évtizedes katonai kalandba torkoltak, tehát ezt nem nagyon valószínű, hogy meg fogja lépni Donald Trump. Abban az esetben viszont engedni kell valamit, tehát valamit engedni kell, és hát hogyha ezeket a vörös vonalakat nézzük, akkor hát az irániak idézőjelben kompromisszumos javaslatot tettek, hogy 5 évig hajlandók lennének befagyasztani a nukleáris programot. Na most ez gyakorlatilag ugyanazt jelenteni, mint 2015-ben megkötött egyezmény, amit Donald Trump mondott föl, mert az is hát eltolta egyszerűen ezeket a kérdéseket, nem oldotta meg. A megoldás amerikaiak szempontjában, vagy nyugat szempontjában az lenne, hogy Irán lemondana a nukleáris képességről. Irán viszont, hogy egy másik országot hozzak ide be, kettőt is, Libiát és Észak-Koreát, az ember ugye azt mondja, hogy hát ezeknek mi a köze. Libia feladta a nukleáris programját, és hát rövid időn belül Kadhafi rendszerét megdöntötték, és Kadhafi is ennek áldozata lett, és a koreaiak nem hajlandók erre, és az irániak elképzelten úgy kalkulálnak, hogy abban az esetben, hogyha ők nukleáris képességre tesznek szert, akkor egyfajta garanciát kapnak arra, hogy nem fogják őket megtámadni, mert megint csak visszatérve ez a küszöbértékre, hogyha nem is egy az egybe tudják a amerikai vagy akár az izraeli nukleáris képességet kiegyenlíteni, de megfelelő képességük van arra, hogy adott esetben Izraelre kérjenek egy nukleáris rakétát vagy kettőt, és hát Izraelnek az a végét jelenteni a területet tekintve. Tehát tulajdonképpen amikor az amerikaiak arról beszélnek, hogy egy átfogó közel-keleti biztonsági struktúra lenne, plusz még a nukleáris képességekről való lebondás, ezek a kérdések azok, amelyek kulcsfontosságúak.
Most az iráni katonai akciót így mérlegre téve még egy fontos tényező van. Itt jelesül a NATO szerepvállalása, pontosabban az, hogy ebben a katonai műveletben nem vállalt, és a jelek szerint nem is vállal szerepet a NATO, és ennek okán most Donald Trump igencsak csalódott, sőt olyannyira csalódott, hogy felvetette a katonai szövetségből való esetleges kilépést, vagy legalábbis, ha nem is ez, de az amerikai szerepvállalás csökkentését. Mit jelenthet ez, vagy egyáltalán mit hozhat ez? Ez pusztán retorika, a szokásos trumpi üzengetés, egy kicsit ilyen sértett alapállásból, vagy annál ezért ez több?
Ez csökkentést maga után vonhat, eleve...
A kilépés az nem olyan egyszerű, ahogy olvastam.
Nem, hát egy kilépés az...
Kétharmados kongresszusi felhatalmazás kell.
Hát igen, ez egy sürke terület, mert a szerződés kötése az valóban az kell, de az, hogy szerződésből a kilépés, az homályba hagyja az amerikai alkotmány. Tehát nem is arról van szó, hanem arról van szó, hogy korábban beszélgettünk arról, hogy egy globális birodalomnak szüksége van szövetségesekre. Első támoknak a világhatalmi pozíciát többek között az támasztja alá, hogy több mint 600 katonai létesítmény van a világon. Kiterjedt szövetségi katonai szövetségi rendszer, ugye NATO-t emlegetjük, de ott van az AUKUS, Ausztrália, Új-Zéland Egyesült Államok, vagy ott a QUAD, informális együttműködés Japán, Ausztrália, Egyesült Államok és India között. Tehát informális és formális katonai szövetség. A NATO nem csak azt jelenti, hogy amerikai katonák állomásoznak mondjuk Rammsteinben, vagy Patriotok vannak.
Igen, 70 ezer kontingens van Rammsteinben.
Hanem egy rendkívül jelentős infrastruktúrát jelent. Tehát nyilván van Magyarország is ebben benne van, korai előrejelző rendszertől kezdve infrastruktúra, fegyverrendszerek, tehát sok
ez minden. Ez stratégiai szempontból is fontos lehet az Egyesült Államok
stratégiai
számára
is. Fontos. Hát ez nem. Az elképzelhető, hogy csökkenteni akarja az európai jelenlétet olyan szempontból, hogy az európaiakra szeretné mondjuk ezzel az 5%-kal is részben áttolni a terheket, többek között azért, hogy a távol-keleten...
A terhek áttolása, ez már ugye érzékelhető volt ez az orosz-ukrán háború orosz-ukrán kapcsán is.
Hogy Ukrajna elsőbb a európai ügy, és az európaiak, hogyha Ukrajnát szeretnék maguk mellett tudni, hát akkor tegyenek valamit érte, mert ez összefügg azzal, hogy, és visszatérünk megint csak egy olyan dologra, amiről már korábban beszéltünk, ez az erők, neki, illetve a hatalomnak a szóródása. Az Egyesült Államoknak az úgynevezett egypólusú pillanata, hogy ez a unipolar moment, amiről Charles Colton beszélt, ez eltűnt. Tehát Obama is, és Biden is, és Trump is, tudatában vannak, az első támok nem tud jelen lenni már olyan szinten az egész világon, amilyen szinten jelen tudott lenni mondjuk a 90-es években, amikor a Szovjetunió már nem létezett, Kína még nem volt ott, tehát egyszerűen föl kell állítani prioritásokat, a prioritás pedig a csendes-óceán, az indo-csendes-óceáni térség Amerika számára, tehát az európai kötelezettségeket szeretné csökkenteni, és az európaiakat rábírni arra, hogy nagyobb terhet vállaljanak a közös felelősségben. Többek között az, hogy a szomszédság politikában az európaiak nagyobb szerepet vállaljanak, ebbe beletartozik adott esetben Ukrajna, sőt adott esetben akár a Közel-Kelet is, vagy még Észak-Afrika, tehát az európaiak itt legyenek aktívak, és ezt a szárnyat úgymond biztosítsák, hogy az amerikaiak egyre nagyobb energiát és erőforrást tudjanak felsorakoztatni az indo-csendes-óceáni térségben.
De akkor ez voltak éppen az amerikai szerepvállalás csökkentése, a kapcsolatok felülvizsgálata, ezt egyébként Marco Rubio külügyminiszter is hangoztatta. Ez mondjuk azt a forgatókönyvet feltételezi, hogy mondjuk kevesebb anyagi ráfordítás, és mondjuk a katonai kontingensek átcsoportosítása. Mert éppen a Wall Street Journal ír arról, hogy hát az amerikai katonák kivonás Európában ez egyfajta büntetésként, ugye Spanyolországot, Németországot és Olaszországot érintheti. Most ezek az országok jelentenek szálkát, elsősorban Donald Trump szemében, akik nemet mondtak a katonai segítségkérésre, például az olaszok, akikkel eddig elég jó viszony volt, de nem engedtek felszállni a katonai gépeket szicíliai támaszpontokról. Tehát egy ilyen átcsoportosítást jelentett ez például?
Ez már el is kezdődött, tehát már a Biden kormányzat terjeszt ugye Finnország és Svédország NATO tagságával, és a jelek szerint az amerikaiak egy ilyen félkörbe képzelik el inkább a stratégiai súlyt Európában, Skandinávia, Lengyelország, Balti államok, Románia, tehát ez a félkör, ugye közel vannak a konfliktus zónákhoz, és hát nem véletlen, hogy Lengyelország és Románia két kedvezményezett ilyen szempontból, tehát oda már csapatépítések voltak, Patriot rakétáknak a telepítése, Románia fölértékelődött Fekete-tenger miatt a repülőtér, a Kukajnácsánő repülőtér miatt, tehát ezek az országok és a balti országok nyilvánvalóan, vagy a skandináv országok. A skandináv országok érdekes módon azért is, mert hogy ott van Grönland. Nem véletlenül beszélt Grönlandról a Donald Trump.
És megint napi renden van, úgy tűnik.
Napi renden van, mert északi sarknak a jégsapkája olvad, tengerszorosok szabadulnak föl, nagyon fontos tengeri útvonalak lehetnek majd az Atlanti-óceán felé, az egyik pontosan Grönland, Izland és az Egyesült Királyság között. Tehát ezeknek az ellenőrzése, plusz még ugye Norvégia, tudjuk, hogy milyen fontos szerepet játszottak a II. Világháborúban, akár a hidegháborúban, a Szovjetuniót illetve Oroszország féken tartása, illetve elnézés alá tartásában. Tehát, hogyha ilyen szempontból nézzük, akkor az a északi félkör fontosabb lesz az amerikaiaknak, és fontosabb, mint mondjuk a spanyol vagy az olasz a déli hadszintér, ahol ilyen pillanatban semmilyen komoly kihívás nem létezik. Az oroszok nincsenek valóban ott, se a kínaiak, mármint a földközi tengeren. Tehát ilyen pillanatban az aránylag egy olyan térségnek tekinthető az amerikai szempontból, amelyik nem elsődleges fontosságú a nemzetvédelem szempontjából.
Érdekes egyébként, ugye a Grönland itt szóba került, és most éppen a NATO-val szembeni csalódottság kapcsán írta azt Donald Trump a közösségi oldalán, hogy a NATO nem volt ott, amikor szükségünk volt rá, és akkor sem lesz ott, ha újra szükségünk lesz rá. Emlékezzetek Grönlandra, arra hatalmas, rosszul kormányzott jégtömbre, és a napokban egy sajtótájékoztatón ezt megfejelte azzal, hogy voltak éppen minden Grönlanddal kezdődött, Grönlandot akarjuk, de nem akarják nekünk adni. Tehát ez továbbra is akkor hangsúlyosan napirenden lévő kérdés, így a NATO szövetségen.
Igen, NATO, illetve nem csak a NATO, hanem az amerikai nemzetbiztonsági stratégia, ez a 2025 igen. novemberinek az első fejezete a régiókat tekintve a nyugati félteke.
Igen.
Tehát korábban Kína, a Szovjetunió, Oroszország volt, most viszont ezek háttérbe kerültek. A nyugati félteke került az első helyre, és ezért volt Grönland, ezért Panama, két kínai, hát úgymond kikötő leasingelés volt az Atlant és a Csendes-óceáni kijáratnál, ezért Venezuela. A Venezuela volt az egyik kínai és orosz ugródeszka a Latin-Amerika fele, tehát ezek nem véletlenek ilyen szempontból.
És hát aztán ugye emlegetik még éppen Venezuela után, nem sokkal kezdték emlegetni Kubát is, mint a
lehetséges
következő.
Igen, és Kuba nyilvánvalóan, aki Kubát ellenőrzi, az egész Karib-tengert ellenőrzi.
Ugye mindez azért óhatatlanul eszünkbe juttathatja, és hát emlegetik is rendre a Monroe doktrinát, azaz Amerika elsősége, katonai felsőbbsége, de voltak éppen lehet, hogy itt már többről is lehet szó, mint az egykori, hát mégiscsak 200 éves Monroe doktrina. De az még csak azt fogalmazta meg, hogy Amerika az amerikaiaké, most mintha már több minden is az amerikaiaké lenne, vagy legalábbis nagyon szeretnék, ha az övék lenne.
Hát nyilvánvalóan, igen, nyilvánvalóan hozzá kell tenni azt, hogy 1823-ban az első államok egy gyenge ország volt. Tehát eredetileg ez egy brit-amerikai nyilatkozat lett volna, végül egyoldalú amerikai nyilatkozat lett, amiben az amerikaiak akkoriban nem nagyon tudtak volna érvényt szerezni brit a hadiflotta nélkül. Tehát ez egy elvi nyilatkozat volt. Igaz, hogy később valóban már mondjuk a Theodore Roosevelt alatt az amerikaiak erőteljesen fölléptek mondjuk a német ágyúnaszát diplomáciával szemben, amikor a németek hadihajókkal szerették volna behajtani a követeléseiket latin-amerikai országban. Nyilvánvalóan ez kiterjedt, az Egyesült Államok jelenpontban már globális hatalom. Akkor Egyesült Államok, még csak nem is azt mondom, hogy regionális hatalom volt, hanem hát észak-amerikai hát hatalom volt. Ezért a nagyobb étvágy. Nyilvánvalóan az első támoknak valóban Grönlandtól kezdve Új-Zélandig érdekei vannak, és ez a Monroe doktrína majdnem, hogy hát globálissá terebélyesedett az évek folyamán.
Kiszélesedett, igen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Magyar is Tamás külpolitikai szakértő, az Ötös Orán Tudományi Egyetem emeritus professzora volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.